Sok szeretettel köszöntelek, kedves hallgató, ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja, engem Bayer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Fónay Zoltán, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa és az ELTE BTK docense. Szervusz!
Szervusz!
Az Elfeledett királyaink sorozatot fogjuk folytatni, egy újabb, ha lehet így mondani, elfeledett Habsburggal. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem azokra a királyokra emlékezünk ebben a sorozatban, akik valami nagyon nagyot alkottak, és egyáltalán nem beszélünk róla, hanem azokról, akik valamiért fontosak, vagy fontosak lehetnek a magyar történelemben, és érdemes róluk egy kicsit többet beszélni talán, vagy egy kicsit rájuk irányítani a figyelmet, mert ennél nagyobb a súlyuk. És hát a mai uralkodónk Első Ferenc, aki 1792-től 1835-ig volt magyar uralkodó, és nem csak magyar uralkodó nyilván, ami egy egészen hosszú időszak, és nagyon keveset beszélünk róla, de nagyon sok minden történt Európában ebben az időszakban. Egy kicsit innen indítanám, hogy mi az, amivel neki meg kellett birkózni, mint uralkodó, és nem elsősorban, mint magyar király, hanem elsősorban, mint, hát akkor kezdjük ezzel a címmel, hogy a Német-Római Birodalom császára.
A bevezetődhöz kapcsolódva elárulnám, hogy amikor fölhívtál ezzel a kérdéssel, kéréssel, hogy vállalkozom egy beszélgetésre Ferencről az Elfeledett uralkodók sorozatban, akkor megkérdezted azt is, hogy egyébként hogy ítélem, hogy érdemes-e róla beszélni, és én azt kérdeztem vissza, hogy ha az kritérium a sorozatban, hogy uralkodói teljesítményét, erényeit tekintve méltó legyen az emlékezetre, tehát hogy egy pozitív, tehát hogy végén pozitívat mondjuk róla, akkor nem feltétlenül, de tekintve azt, hogy 43 évig uralkodott, amivel magyar uralkodóknak azért az uralkodás hosszát tekintve erősen az élmezőnybe tartozik. Most így kapásból azt tudom, hogy Ferenc József és Zsigmond talán, tehát ketten biztos, hogy megelőzték, nem tudom, utána kéne nézni, mert más volt. De ez a 43 év egy Magyarország, a Habsburg Birodalom, sőt Európa történetében is olyan mozgalmas és olyan változásokkal járó időszak volt. Ugye ez a francia forradalom, a napóleoni háborúk, az ezeknek a végével bekövetkező Európának az újrarendeződésének az időszaka, és noha, mint ez a beszélgetésünkből óhatatlanul ki fog derülni, Ferenc nem rendelkezett finoman szólva kiemelkedő uralkodói kvalitásokkal, vagy intellektuális, vagy politikai képességekkel, de kényszerűen egy rendkívül mozgalmas, tulajdonképpen modern Európa születési folyamatában kulcs szerepet játszó időszakban Európa egyik nagyhatalmának, ha fokozatosan ebben a nagyhatalmi körben mondjuk az 1 per B kategóriába is kezd csúszni, éppen a gazdasági lemaradása miatt, de akkor is még azért kétségtelenül nagyhatalom, tehát ennek az élén állt, méghozzá egy olyan államban, egy olyan szerkezetben, ahol az uralkodó távolról sem csak uralkodik, azaz reprezentál, hanem a tényleges kormányzás, tehát az államnak a tényleges vezetésében is meghatározó szerepet játszott. Tehát azt kell mondjam, hogy a körülmények azok, amik miatt Ferenc feltétlenül érdemes arra, hogy foglalkozunk vele egy beszélgetés elejéig.
Említetted az uralkodást. Itt az én fejemben legalábbis úgy áll össze, hogy Mária Terézia és II. József az előtte, nem közvetlen előtte, hát ott volt két év, ahol
második
igen, ahol az édesapja uralkodott, de hogy egy ilyen nagyon abszolutista, a 18. századnak a, nem is tudom, pompájával, és hogyha megnézzük az uralkodásának a végét, hát az meg már a reformkor, a nemzeti eszmének az egészen más hatalomgyakorlási, hát ha nem is módjával, de az igényel arra, hogy egy nagyon más hatalomgyakorlás legyen. Ebben ő hol volt? Tehát a hatalomgyakorlásnak a módja, az mi volt az ő idejében, mi az, ami neki feküdt és működött?
Ugye a említett 18. századi uralkodók korának a állandó jelzője ez a felvilágosult abszolutizmus. Ebből Ferenc az abszolutizmushoz ragaszkodott, csak éppen aminek természetesen akár a 19. századból visszatekintve, tehát a polgárosodás, a liberalizmus, a nemzetállamok születése, a népesség elfogadásának a korából visszatekintve, finoman szólva, felemás lehet a megítélése az abszolutizmus rendszerének, de az, hogy felvilágosult, az a pozitív jelző. Hát Ferenc megőrizte az abszolutizmust, és a pozitív jelző az kikopott belőle, és hát Ferenc, hogyha egy mondatban már így az elején össze akarjuk foglalni, akkor Ferenc uralkodásának a vezérlő motívuma az volt, hogy a lehető leginkább érintetlenül mentse át egy olyan korba, tehát egy születő olyan korba, amit itt előrejeleztél, tehát a születőben levő modern politikai mező korába átmentsen egy 18. századi uralkodási, tehát az Isten kegyelméből uralkodó királynak az eszméjét sértetlenül. Tehát, hogy 18. századból annak a pozitív vonását kihagyva mentsen át egy anakronisztikus, és ezért természetesen a végső soron a felejtésre ítélt uralkodó volt, és ennek az anakronizmushoz való ragaszkodásnak egyébként valószínűl, sőt, hiszen nyugodtan kijelenthetjük, bár ez a történelme mindig, van abban bizonyos önkényesség, hogy okokozati összefüggéseket teremtünk események, vagy folyamatok között, de az, hogy 1848-49-ben olyan drasztikus törés következett be a Habsburg monarchia történetében, és itt most nem csak a forradalmakra és a magyar szabadságharcra gondolok, hanem a magyar szabadságharc veresége után következő drasztikus váltása, tehát hogy az egész, tehát nem csak Magyarországot, hanem az egész birodalmat átalakítják egy végletesen anakronisztikus politikai intézményrendszerbe. Na, tehát, hogy nem következett be egy szervesebb, puhább átmenet a polgári korba, akár békés átmenet. Tehát ugye az egész magyar liberális reformmozgalomnak, aminek a születése még Ferenc uralkodásának az utolsó éveire esik, az volt a fő törekvése, hogy elkerülje a forradalmat, az erőszakot. Ugye a forradalom a kor gondolkodásában a francia forradalom terrorját jelentette elsősorban. Tehát erre úgy gondoltak, hogy okay, így is át lehet menni a modern korba, de ez túl nagy ár emberéletekben, anyagiakban. Tehát, hogyha van mód, hogy kisebb árat fizessünk a modernitásba való átmenetre, akkor tegyük meg. És ugye ez a reformok útja lehetett, vagy volt ez a kisebb ár, és hogy végső soron nem következett ez be így. Ebben a Ferenc uralkodói habitusának, rendszerének nagyon nagy szerepe van. Ugye itt az ő halála után még eltelt 13 év, 48-ig, de hát itt egy olyan uralkodót, a fiát, 5. Ferdinándot, egy olyan uralkodót hagyott maga után, egy olyan örökös, akitől aztán abszolút nem lehetett várni egy ilyen gyökeres irányváltás végrehajtását, és hát olyanokra, az ő embereire bízta a mondjuk úgy, hogy politikai kormányzati gondnokságát a fiának, akik azért kerültek a birodalom kormányrúdjához mellette, mert az ő nézeteivel azonosultak teljesen, olyanokat válogatott. Na, tehát tulajdonképpen azt a 13 évet Ferenc nélkül is még az ő politikájához vagy az ő korszakához sorolhatjuk. Vannak persze változások benne, de változhatok, de gyökeresen lesz, hogy de ha már a 18. századi a uralkodói...
Csak ezek a személyek, akikre utaltál, ők azok, akiket 48, igen, kapcsán ismerik.
Metternich, Kollobrát és főhercegek, tehát például a Lajos főherceg az uralkodónak, tehát szintén Ferencnek a fia, vagy egy kisebb, tehát a harmadik fia, vagy Ferenc Károly, Ferenc József apja, akik mellette szocializálódtak, ha úgy tetszik, az ő politikai örökösei, és vagy... hát Metternich örököségnek nem tekinthető, mert ő inkább szinte mellé rendelt helyzetben voltak. azt akartam mondani, hogy ha már az előbb 18. századi uralkodókat említetted, ebben a rendszerben, 18. 19. századi Habsburg monarchiában, ugye ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ugyan mi magyar történelmet, a magyar királyság, vagy magyar korona országainak a történetét általában önálló narratívaként tárgyaljuk, és emellett azért bőven vannak legitim érvek, hiszen a Habsburg birodalmon belül kivételes mértékben sikerült megőrizni a magyar államiságot ezen 400 éven keresztül is, de azért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy azért azt folyamatosan figyelembe kell venni, hogy Magyarország azért mégiscsak egy birodalomnak a része, ha messze menő önállósággal, vagy különállással rendelkező része is, de mégiscsak egy része. Tehát a 18. 19. századi Habsburg birodalom és Magyarországon egészen 1867-ig az uralkodóknak abszolút nem reprezentatív szerepük volt, tehát nem egy polgári parlamentarizmus értelmében vett államfői szimbolikus szerepet töltöttek be, hanem a végrehajtó hatalomnak is a legfelsőbb irányítói voltak, tehát az ő személyüknek, személyes képességeiknek, világnézetüknek nagyon nagy jelentősége volt a birodalom, és benne Magyarország története szempontjából is. Tehát ezért fontos az uralkodóknak a személyével is foglalkozni. És ebből a szempontból hát a 18. századra azt mondhatjuk, hogy egyértelműen egy szerencsés sorozata volt a Habsburg dinasztiának, mert Mária Terézia, II. József, és még a rövid ideig uralkodó II. Lipót is ebbe a sorozatba tartozik, de szerintem még Mária Terézia Prát III. Károlyt is azok közé sorolhatjuk, akiknek víziója van. Tehát az más kérdés, hogy akár vitatkozni mondjuk különböző szemszögekből, például magyar szemszögből II. József legalábbis felemásan ítélhető meg, de azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy formátumos uralkodók, akiknek jövőbe tekintő elképzeléseik vannak a birodalmukról, tehát víziójuk van a birodalmakról. Most ez a remek sorozata a dinasztiának, tehát hogy 4 egymás követő uralkodó is olyan személyes kvalitásokkal rendelkezett, akikről ez elmondható. Mondom, függetlenül attól, hogy tartalmában, hogy ítélünk meg bizonyos intézkedéseket. Hát ez a jó sorozat éppen Ferenccel ért véget. A 19. században átnyúlva a 18. és 20. 3 uralkodó ült a császári, illetve a magyar királyi trónon. Ferenc 43 évig, aztán 5. Ferdinánd 13 évig, és Ferenc József rekorderként, hogyha 48-szor számítjuk az uralkodását, akkor 68 évig. És tehát amilyen kvalitásos uralkodók voltak a 18. században. Erről a 19. századi Habsburgról azt mondhatjuk el, hogy hát legjobb akarata és a középszerűség. Ferenc Józsefről is ez a legjobb jelző, talán, hogyha egy jelzővel akarjuk jellemezni. Szerintem Ferenc hozzá képest egy gyengébb közép, és hát 5. Ferdinánd pedig ugye különböző jelzőkkel szerepelő a magyar történetekről, van, ahol egyenesen legyenge, elmélyűzik. Legújabb, talán 10 évvel ezelőtt jelent meg Ausztriában egy életrajz, ami például modern pszichiátria, egy idegorvoslás fogalmaival próbálja diagnosztizálni őt, és ez a részképesség zavar fogalmát tartja a legjobb. De amiben beletartozik például a diszlexia, diszgráfia, ő neki ez a részképesség, ami hiányzott, és hát ami egy uralkodónál azért végzetes, a döntésképtelenség. De hogy a legapróbb dolog, nem egy állam vezetéséhez szükséges döntések meghozatása képviselő. A gyenge elmélyű semmiképpen nem volt, 5 nyelven beszélt, 3 hangszerrel játszott, és miután 48-ban lemondották a trónról, és még ugye utána több mint egy negyed századig élt, csehországi birtokokra vonult vissza, és szenvedélyesen elkezdett foglalkozni a gazdálkodással a birtokain, és nagyon sikeresen vezette a gazdaságait. Ferenc József örökölte ezeket, miután neki nem volt utóda, tehát ő nagyon hálás. Tehát ő aratta le a gyümölcseit, nagy jövedelmet és vagyont örökölhetett. Tehát ez a gyenge elméjű, ami annyira meggyökeresedett a magyar történeti hagyományban, ezt azért sokkal árnyaltabban kellett. Tehát, hogy uralkodónak tökéletesen alkalmatlan volt, az biztos, és hogy 48-ban olyan zavaros helyzet állt elő 40 tavaszán nyarán, abban az ő alkalmatlanságon. Tehát, hogy nincs egy hatalmi központ, nincs egy egyértelmű hatalmi központ, amikor nagy szerepe volt. És hogy elhelyezzük még a Ferencet ebben, most már egy sor 18.-19. századi uralkodó neve került szóba, tehát hogy ki is ő, Ferenc Mária Terézia unokája és Ferenc József nagyapja. Hát, hogy két ilyen személyhez való családi viszonyát is.
És maradjunk is a családi viszonyoknál. Ki az ő édesapja, hol születik, és mi az, amit gyermekkorában, fiatalkorában hát magába szívhatott? Mi az, amit tapasztalhat?
Ferenc 1768-ban Firenzében született. Az apja Lipót, Péter Lipót a teljes neve, ő Mária Terézia másodszülött fia, tehát második Józsefnek az öccse. Trónöröklés sorrendjében ő kapta a Habsburg-Lotaringiai dinasztia második legértékesebb vagy legelőkelőbb pozícióját. Ugye az első szülött József örökölte a császárságot, és ő rászállt a császárság apja halála után, illetve a magyar királyság anyja halála után. Ez a második legrangosabb pozíció, ez a Toszkána nagyfejedelme cím volt. Toszkána harmadik Károly, tehát Mária Terézia férje révén került a Habsburgok birtokába. Neki, ugye Lotaringiai Ferenc, le kellett mondani a Lotaringiáról, és ez úgy jellemző a dinasztikus külpolitika gondolkodására, hogy kárpótlásul nemzetközi egyezmények alapján Lotaringia helyett, ami francia királysághoz került, a éppen kihalt Medici dinasztia után, hogy uralkodó nélkül maradt Toszkánát, Lotaringiai Ferenc kapta nagy fejedelemségként. Bocsánat, tehát a Lotaringiai Ferenc 1765-ben bekövetkezett halála után a másodszülött fiú lett Toszkána nagy fejedelme, és oda költözött. És egyébként, tehát 1765-től 90-ig ott élt, született 16 gyermekük, egy a Bourbonok spanyol ágából származó királylány, tehát a spanyol királynak a lányát vette feleségül vele, született 16 gyerekük, akik közül azt hiszem 3 kivétellel többség megérte a felnőtt kort, volt közöttük 6 fiú, tehát 6 felnőttkort megért fiú, akik közül Ferenc volt a legidősebb. Ferenc kapcsán, tehát már előre, bocsánat, már családról és fivérekről beszélünk, hogy az előbb azt mondtam, hogy itt a második Lipóttal, tehát 1792-ben megszakadt a Habsburg dinasztiának ez a jó sorozata, tehát hogy formátumos uralkodók kerültek a trónra. Ez nem jelenti azt, hogy a 19. században ne lettek volna nagyon tehetséges tagjai a dinasztiának, csak ezt mondhatjuk, hogy a genetika vagy a biológia szeszélye folytán az elsőszülöttek, tehát a trónöröklés rendjében következők voltak ilyen középszerűek, tehát a Ferencnek az összes öccse nem csak, hogy tehetségesebb volt nála, hanem többen kiemelkedően tehetségesek voltak. Hát a sorban utána következő öccse, Károly főherceg a napóleoni háborúknak az egyetlen olyan Habsburg hadvezére volt, aki képes volt legalább egyszer sikert a wagrami ütközetben, megverte Napóleon hadait, tehát, és nem csak hadvezérként, hanem akinek, tehát akivel valószínűleg sokkal jobban járt volna a monarchia, tehát akinek államigazgatás, az a birodalom átalakításáról, modernizásról volt. Tehát egy méltó örököse lett volna ennek a 18. századi sornak, de a másik öccse, Sándor Lipót, aki 90-től 95-ig Magyarország nádora volt, őt is egy kifejezetten politikai és más szempontokból is tehetséges politikusnak tartja a történetírás, és hát az ő öccse volt a Magyarországon a nem elfeledettek közé tartozó József Nádor, aki aztán 1695-től élt itt, helytartóként, és 96-tól több mint 50 évig a nádori tisztet töltötte be, tehát tulajdonképpen a király képviselője volt Magyarországon, és ezért az, aki alapvetően egyértelműen pozitív nyomot hagyott maga után a magyar történeti emlékezetben, legyen itt szó akár a szaktudományosságról, akár egy szélesebb emlékezetéről, hiszen közel 150 éve áll a szobra a róla elnevezett téren, és József Nádor téren, és egyik politikai rendszer sem akarta eltávolítani a szobrát.
Itt akkor bennem legalábbis felmerül az, hogy mi az, ami egy ilyen vele született dolog, és mi az, ami tanulható. Látható bármi abból, hogy Ferenc más súly van rajta, másféle oktatást kapott, más millió, amiben ő felnő, mint az öccsei, vagy mi lehet ennek az oka?
Már születésekkor, ő 1768-ban nagy valószínűséggel lehet tudni, hogy ő fogja örökölni a császári és magyar királyi trónt. József ugyanis ekkorra már túl van a trónörökös, illetve már ő ekkor német-római császár, mert miután ugye az apja meghalt 65-ben, őt német-római császárra koronázták. Tehát, hogy ő túl van két házasságon, amiből a két feleséget már elveszített, nincsen gyereke, és mert nyíltan kommunikálja, hogy nem hagyja magát több dinasztikus házasságra egyetlen házasságra kényszeríteni az anyjának.
Ez második József.
Ez második József, tehát hogy nem lesz törvényes örökös, tehát hogy nem fog megházasodni, tehát hogy nem lesz törvényes örököse, tehát az öccse, illetve a következő öccs, tehát a Lipót ág lesz az, ami majd a birodalom és Magyarország trónját fogja örökölni, és Ferenc az első szülött fiú, tehát trónvárományosként születik meg, van kedves anekdóta, hogy amikor, nem állítólag, legfeljebb a körülmények lehetnek vitatottak, hogy akkor megérkezik Bécsbe gyors futárral a Ferenc születésének a híre, akkor Mária Teréziának, a nagymamának akkora örömet szerez, hogy az egyik este érkezik meg, és egyik verzió szerint a Hofburgot a Burgtheaterrel összekötő zárt folyosón átrohan a színházba, és az uralkodói páholyból neglizsében, vagy hálóinkben, és köntösben kiáltja be, hogy a Lipótnak fia született, de oldihat, tehát nem próbálom meg Wiener isben visszaadni. Más verzió szerint ez csak a termeiben született meg, és az udvartartás közepette, de ugyanígy hálóinkben adják elő jelenetet, tehát hogy a trónörökösnek, tehát a majdani császárnak kiáró örömmel fogadja már Mária Terézia születése hírét. Ő 16 éves koráig Toszkánában nevelkedik, tehát Firenzében, a születő öccsökkel, húgokkal együtt. Nyilván, mint leendő trónvárományosnak valamennyire megkülönböztetett figyelmet szentelnek a nevelésben is, de ez egy elég modern család, tehát egy népes család, sok gyerekkel, valószínűleg ez a környezet, tehát ez az itáliai környezet hat is a családra, és például József többször is meglátogatja az öccsét és családját, és természetesen kíváncsi a leendő utódjára, és 16 éves korában, tehát 1784-ben magával viszi, tehát Bécsbe rendeli, hogy a leendő német-római császárnak és magyar királynak, annak nem Firenzében olaszok között kell felnőni és szocializálódni, hanem most már, tehát hogy ismerjék meg őt, és oda tartozónak tekintsék a majdani alattvalóit, tehát ettől kezdve József veszi át a nevelését, tehát tulajdonképpen ekkor válik el csak a nevelése a fivéreitől, akik maradnak 1790-ig, ugye második József haláláig Firenzébe, amikor is Lipótot választ. Tehát Lipót lesz a német-római császár és magyar király, és Bécsbe költözik a család. De Ferenc már 84-től ott él, magát Kaiser Lerlingnek, császárinasnak nevezi ebben a korban, mert úgy második József nagyon tudatosan készíteti fel erre az uralkodói szerepre, ellentmondásos nyomai vannak József véleményéről. A korai, tehát a korábbi még a toszkánai látogatása idején, tehát amikor még kisgyerek Ferenc, akkor pozitív benyomásokat, rögzítő leveleket ismerünk tőle. Amit leggyakrabban idéznek, az már, most nem emlékszem pontosan, tehát vagy még Toszkánából, vagy már a Bécsben tartózkodó Ferencről, hát elég elkeseredetten állapítja meg, hogy egykedvű, nem érdekli semmi, tehát hogy földhöz ragadt, hiányzik belőle a szellem magassága, tehát semmiféle nyoma nincs a neveltetésében, ugye később 19. századi élettörténetekben, tudom én, Rudolf kapcsán kap az nagy, tehát Ferenc József végül is tróra nem lépett örököséről, kapnak jelentőséget olyan abszolút nem a személyiséghez illő nevelési módszerek, tehát amivel mondjuk pszichészavarokat okoztak nála, tehát egy ilyen érzéketlen nevelési módszerek, semmi ilyesmit nem tudunk Ferencről. Valószínűleg, tehát azt hiszem, hogy egyszerűen a adottságként, tehát a genetikai örökségként ilyen volt.
Hogyha nem ebből a családba születik, akkor valószínűleg egy nagyon nagy társadalmi mobilitással bíró társadalomban sem a hatalomgyakorlás lesz
így
az
van,
útja.
Így van, így van. Valószínűleg egy megbecsült lelkiismeretes hivatalnok lesz belőle. Tehát ugye a maga szintjén, mert hogy ezt hogy előre szaladhatunk, tehát ebben, hogy ha mondhatunk róla jót, akkor ez a, körülbelül ebben merül ki, hogy szorgalmas lelkiismeretes, nagyon komolyan veszi a hivatalát, csak hát ez kevés ahhoz, hogy nagy uralkodóként, vagy jelentős uralkodóként emlékezzünk rá. Tehát 84 és 90 között József nagyon tudatosan vezetteti be, tehát hogy legyen a hadsereggel, utazza be a birodalmat, tehát ismerje meg a leendő birodalmát, ezekről írjon feljegyzéseket. Tehát nála aztán nem merül föl a gyengelmélységnek, de tehát a középszernek, a középszerűs tehetségnek a megtestesítés, ezt a fantáziátlanságot, és az tehát a kíváncsiságnak, az érdeklődésnek, tehát hogy magába szívja őt körülvevő világot, mondjuk ezeknek az utazásoknak az alkalmával, ez teljességgel hiányzott belőle. És 90-ben meghal a nagybácsi, és hát még nem ő következik a trónöröklési sorrendben, hanem a meghalt második József öccse, azaz Ferenc apja, ő költözik Bécsbe, és veszi át az uralkodást, és ekkor Lipót még abszolút nem idős, a jól 40-es éveiben jár, de két év után, 92 tavaszán teljesen váratlanul, feltehetően hasnyálmirigy gyulladás miatt egy nagyon gyors lefolyású betegségben váratlanul meghal, és az ekkor 24 éves Ferenc lép trónra, tehát amire őt tudatosan készítették fel, most át kell venni a kormányrudat. Általában úgy írja le a nem túl bőséges Ferenccel foglalkozó szakirodalom, hogy alapvetően őt megijesztette ez a feladat, tehát 24 évesen sem érezte felkészültnek, tehát megijesztette az a felelősség, ami ezzel járt, tehát egy birodalomnak a kormányrúdja kerül a kezébe, és ráadásul azért egy olyan helyzetbe, tehát nagyon fontos a körülmény, 92, hiszen március 20-án hal meg az a második Lipót, és egy hónapon belül megérkezik a forradalmi Franciaország hadüzenete Ausztria számára, és megkezdődik az első koalíciós háború, amiben Poroszország és Ausztria háborúzik. Előbb néhány sikeres csata Franciaország ellen, majd megfordul a rúd, és a következő évek a francia forradalom radikalizálódása, 16. Lajos kivégzése, majd Mária Antoinette kivégzése, megint visszatérve a családra, ez ő Ferenc nagynénje, ugye Mária Terézia lánya, tehát őt nem csak az
rázhatja meg, hogy... uralkodónak a testvére, gyakorlatilag. Második Józsefnek a test. Ja, bocsánat, nem, de igen.
Mármint a Mária Antoinette, igen, Józsefnek és Lipótnak a testvére, tehát az apjának a nővére, igen. Tehát számára ez nem csak úgy trauma, hogy hogy történhet meg ilyen, hogy egy uralkodót kivégeznek, hanem családi ügy is, tehát a nagynénjét fejezik le Franciaországba. Tehát azt hiszem, hogy ezekre az élményekre, amik az uralkodásának az első egy-két évében évik, nyugodtan használhatjuk azt a mai fogalmat, hogy traumatikus élmények, és ezeknek azért ennek a nem éppen a rugalmasságáról, rugalmas lélekről és rugalmas szellemről ismert személyiségnek a későbbi uralkodói pályafutásában ezek a traumák, szerintem még ilyen laikus pszichológizálással is nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyon komoly, hogy meghatározó nyomot hagytak.
Arra akartam rákérdezni pár perccel ezelőtt, hogy mikor kezd jobban állni azt a vonalat, amit második Józseftől és az édesapjától lát, mert ha jól értem, akkor ennek a határozott opponálásáról van szó, a visszarántásról és a visszatartásról nagyon sok szempontból, de ha jól sejtem, akkor ez az uralkodásának az első néhány éve, vagy az 1790-es éveknek az eleje lehet egy ilyen élménycsomag, a nagybátyjának a halála, édesapjának a halála, a francia forradalom radikalizálódása, nagynényének a kivégzése, és az, hogy ebben a helyzetben az ő nyakába szakad a birodalom, amit eddig mondtál rajta az alapján, el tudom képzelni, hogy nem nagy lelkesedéssel vetette bele magát, tehát volt végül is a családban olyan, aki 40 évig várt arra, hogy trónra kerüljön, neki igazából úgy, hogy trónörökös, úgy pár év adatik meg, tehát van korábbról is nyoma annak, hogy ő egy ilyen nagyon konzervatív politikát fog folytatni, vagy pedig ez itt indult tényleg?
Nincsen semmi nyoma annak, hogy bármilyen, szóval, hogy önálló világnézete, vagy önálló elképzelései lettek volna a jövőről. Valószínűleg, hogyha nincsenek ezek a külső körülmények, tehát nincs a francia forradalom, ami nem, ugye a Habsburg birodalom esetében nem csak azt jelenti, hogy Európa nyugati felében egy nagy hatalomban lejátszódik egy radikális belpolitikai fordulat, hanem ez háborúkhoz, tehát közelről és egyre inkább testközelből érintik ezek a háborúk a Habsburg birodalmat és benne Ferencet is. Tehát, hogyha nincsenek ezek, akkor szerintem nem olyan fajta, tehát nem koncepciók alapján, mint a nagybátyja, már akár a nagyanyja, nagybátyja, apja, tehát nem világnézeti, tehát meggyőződésből, világnézet alapján, racionális megfontolásokból, hanem egyszerűen a tehetetlenségi nyomatéknál fogva, valószínűleg lehet, hogy némi változtatással, de hogy ment volna tovább az a rendszer. Helyükön maradnak tehát második József, második Lipót rendszere, ez nem egyedül és nem kizárólag az uralkodó nevéhez köthető, nem egyedül működtetett egy rendszert, hanem kiválasztottak a munkatársak, tehát hogy valószínűleg ezek maradtak volna pozíciókba, és lehet, hogy lefékeződik, mert az ő személyiségéből hiányzik ez, de egy ilyen gyökeres váltás nem, a mi lett volna ha kategóriája, de amit előzőleg tudunk róla, abból nem következik olyasmi, tehát hogy ő már trónörökös körében korábban arra készült volna, hogy ő majd gyökeresen megváltoztatja a Habsburg birodalom politikáját. Nem voltak neki ilyen koncepciói. Ez a traumatikus élmény, és megint csak egy mai fogalommal, az önbizalom hiány, tehát hogy úgy érzi, hogy ez túl nagy cipő neki. Ezekre ő csak egyféleképpen a makacs ragaszkodással a meglevőhöz csak ezzel bír válaszolni, és hogy mennyire megvan ijedve ő ettől a feladattól, és hogy mennyire nem érzi magát eléggé felnőttnek ehhez a feladathoz, az nagyon jól illusztrálja az, hogy az államtanács élére, tehát ez a legfontosabb tanácsadó szerv, ami döntés előkészítő szerv, tehát tulajdonképpen ott születik meg, hogy a végső rendelkezés az uralkodó írja alá minden döntésbe, de valójában benne az államtanács, tehát ez készíti elő a döntését, és ennek az élére a volt nevelőjét, tehát aki több mint 10 éven keresztül, Colloredo gróf, ott állítja az élére, egy idősödő, tehát személyiségében nagyjából hozzáillő arisztokratát, és teljesen, gyakorlatilag teljesen ő kormányoz. Van még egy titkára, aki szintén tanára volt, azt teszi a titkárává, és hát fönnmaradt a, nyilván ez már a monarchia felbomlása után, amikor a uralkodóknak a titkos irattára is kutathatóvá lettek, akkor derült ki, és ez apróság, de nagyon jól jellemzi az ő uralkodó kvalitásait, hogy az előterjesztések, amiket az államtanácstól, meg különböző kormányszervektől kap, amikre uralkodói döntést kell írni, tehát magára az aktára, ezek mellett megőrződtek azok a kutyanyelvek, tehát cetlik, amikre a titkára írja, tehát ő véleményezi, és őhoz, lényegében a döntést ő hozza, és Ferenc ezekről a kutyanyelvekről másolja rá az aktára, az, hogy a titkára mit gondol az ügyről, vagy Colloredo grófnak, tehát a volt nevelőjének. Tehát 24 évesen is, még évekre teljesen a volt tanárainak, tanári nevelőjének rendeli alá magát, tehát láthatóan annyira megijedettől a feladattól.
Hát igen, innen nézve egy birodalomnak a vezetését, itt valóban hiányzik az a vízió, vagy az az irány, amire menni szeretne.
Bocsánat, igen. És még az fűzzem ehhez hozzá, hogy ez még önmagában, tehát az, hogy van meghatározó háttér emberek, nem ez önmagában a baj, hiszen Mária Terézia körül is voltak ilyen meghatározó háttéremberek, csak ő olyanokat választottak, tehát egy fansuite-t, vagy tehát akik konkrét tartalmat szolgáltattak ehhez az általános vízióhoz. Ferenc olyanokat választ ki, akik ugyanolyan szürkék, vagy, és ugyanolyan fantáziátlanok, mint ő, tehát ő azokban bízik.
Hát most már meg, aki, jó, ha jól értem, akkor olyanokban, akik nevelői ugyan, de nem politikusok. Tehát, hogy ebben nincs tapasztalatuk, ha jól értem.
Igen, nincs is, tehát nem is emelkednek politika szintjére. És személyiséghez még fontos, hogy ezt az előbb mondtam, hogy minden öccse jóval tehetségesebb, mint ő, és van kifejezetten formátumos öccség. Minden öccsére féltékeny, és féltékeny a népszerűségükre, a sikerükre, tehát például az, hogy József Nádor, Magyarország rendi főméltósága, az igazgatás, Magyarország igazgatás élén álló főméltóság, hát az évtizedek folyamán, tehát ahhoz képest, hogy milyen lendülettel vágott neki, bizony azért egyértelmű az elkedvetlenedés, tehát hogy annyira lebénítják, tehát a kezdeményezéseit, amikor Magyarország gazdasági fejlődése, stb. Érdekében tett kezdeményezéseit, gyakran a személyes féltékenység, tehát a bátyának a személyes féltékenysége miatt bénítják meg Bécsben, tehát a középszernek ez a kicsinyes irigysége is, és tartózkodása, félelme a nála tehetségesebbektől, legyenek ezek a államigazgatás élén, tehát magas pozíciót betöltő birodalmi vezetők, vagy akár a saját öccsei.
És mi történik azzal az elittel, akik ott voltak, második József, meg meg akár Mária Terézia mellett, ami ugye hát tizenpár év telt, hogy nincs időben messze.
Igen, ugye Lipót már végrehajtott egy elég jelentős váltást, tehát hogy hozta saját bizalmi embereit, de azok, tehát ott a szellem még nem jelentett politikai fordulatot. Lipót alapvetően követte volna, vagy tehát felvilágosult jegyében, tehát teljesen azonos platformon volt Józseffel. A nagy különbség az volt közben, hogy diplomatikusabb volt. Ugye Józsefnek szociális képességei elég korlátozottak volt, tehát ő mindent nem számolta az emberi, a társadalmi reakciókkal, tehát Lipót ugyanazt akarta lényegében, csak valószínűleg sokkal ügyesebben csinálta volna, ha nem hal meg két évvel, tehát ott már inkább az ő emberei vannak. Ezek viszonylag rövid időn belül kikopnak, tehát leváltja, lecseréli a saját bizalmi emberei, tehát eltűnnek ezek a nem válnak, nem üldözöttek, de nem ellőzöttek vissza. Ezek jellemzően arisztokraták visszavonulnak a birtokaikra, de megszűnik. Ferenc ugye nem csak német-római császár lesz, hanem magyar király is 1792-ben. Ez az ő magyar királysága jól indul. Egy olyan gesztussal indul, amivel kifejezetten népszerűséget szerez. Az első évszázadok óta az első Habsburg lesz, aki Budán koronáztatja meg magát. A Mária Magdolnak egy helyőrségi templom, ami ugye ott az Úri utca végén, a Kapisztrán térnél ma már csak a romjai láthatók, őt ott koronázták meg. Tehát ez egy olyan gesztus, ami, tehát egy jó belépő a magyar rendek felé, tehát gesztus. És ugye Magyarországon ugyanúgy bekövetkezik, tehát Magyarországgal kapcsolatban szintén bekövetkezik egy ilyen traumatikus élmény, mint az előbb a francia forradalom radikalizálódása kapcsán említettem. Ez pedig a Martinovics-féle összeesküvés. Ugye ez 1794, tehát már Ferencnek a nem a trónra lépte után, hanem franciaországi események hatására már 93-94-ben teljesen egyértelműen megkezdődik ez a gyökeres irányváltás, a cenzúrának a nem bevezetése, hanem egy nagyon szigorú cenzúra életbe léptetése, a mindent behálózó titkos rendőrségnek a képét, és ezt egyébként már Lipót kezdte meg, de ő még mármennyire ezt össze lehet kötni progresszív célokkal, tehát az még inkább annak a érdekében tervezte, tehát mondjuk inkább aktívan, tehát akár a társadalom manipulálása, de elfogadtatni az eszmét, hát ez a Ferenc esetében már kizárólag az ellenőrzés, a gyanakvás, a besúgás, de ráadásul ez egy olyan rendszer lett a következő évtizedekben, ahol, tehát ez az ő bizalmatlansága olyan mérvű volt, hogy ahol a besúgókat is figyelte, tehát ez a minden, és különös érdeklődést mutatott ez iránt az irodalom iránt, tehát maga olvasgatta ezeket a jelentéseket, tehát nem csak az összefoglalókat, tehát mondjuk a rendőrminisztériumban összeállított összefoglalókat, tehát hogy már 93-94-ben nagyon egyértelmű ez a visszarendeződés, és tulajdonképpen ez a Martinovics-féle összeesküvésnek a, tehát amit most nevezzünk az egyszerűség, ugye korábban Jakobinus összeesküvésként emlegettük, tulajdonképpen ez van a hátterében, tehát az a csalódottság sodor bele ennek a fura, inkább kalandor, mint tiszteletre méltó Martinovics Ignácnak az összeesküvésébe, olyan egyértelműen, mindemberileg, mind intellektuálisan tiszteletre méltó értelmiségieket, nemeseket, mint Hajnóci József vagy Kazinczy Ferenc, ez a felvilágosult uralkodók korszaka utáni éles váltás, tehát az emiatti elkeseredettség és kilátástalanság érzés áll annak a szinte megmagyarázhatatlan ténynek a hátterében, hogy ennyire okos emberek, hogy dőlhettek be ennek a... Egyébként egy nagyon intelligens, de hát szóval a pszichés alkotát tekintve egyértelműen nem épp embernek. De hát ugye szélhámosok sokszor nagy hatással tudnak lenni, de hogy ez magyaráz. Tehát ez az elkezdődés, ami már előtte elindul, és akkor ez ugye 94 nyarán lelepleződik, ősszel, télen zajlik a per, május 20-án fejezik le a vérmezőn a társaságuk öt igazgatóját. Ez még az öccsének, Lipótnak a nádor, tehát Sándor Lipót a nádor, ő irányítja közvetlenül ezeket az eljárásokat, nagyon szigorú, és kor jogrendje szerint is az egyértelműen törvénysértő formák között zajlanak ezek a politikai perek, amiknek ekkor nagyon erősen a példastatuálása célja, hogy Kazinczy Ferenc fogalmazta, hogy példa kellett, hogy rettegjen az ország, és ez a Martinovics összeesküvés teremt lehetőséget erre a példaszolgáltatásra. Tehát nem arról van szó, tehát nem akarom azt mondani, és véletlenül se nem is gondolom így, hogy mintha ez, tehát hogy valami, de alap nélkül konstruáltak egy ügyet, hogy, tehát hogy legyen ürügy a megtorlásra. Ez egy tényleges szervezkedés volt, a veszélyessége az messze nem volt olyan, amilyen kemény lett a megtorlás. Tehát nem arról van szó, hogy Ferenc tudatosan és cinikus módon felhasznált volna példastatuálásra egy jelentéktelen ügyet. Ő az a maga nézőpontjából, ő tényleg rettenetesnek tartotta, hogy az Isten kegyelméből uralkodó király elleni, tehát az ő uralmának a megdöntésére indul egy akármilyen kétbalkezes és valójában veszélytelen szervezkedés, tehát őt ez tényleg megrémített, és nyilván összekapcsolhatjuk a francia eseményekkel, hogy nyilván azért rémítette meg, hiszen ott van előtte, hogy egy, tudom én, az asszonyoknak 89-ben asszonyok éjség tüntetésével induló mozgalom, 4 év múlva oda veszed, hogy lefejezik a királyt meg a királynét. Tehát olyan veszélyérzet ösztönöket váltott ki ez a Martinovics összeesküvés, hogy ez aztán következő évtizedekre Magyarországgal szembeni, és nem csak Magyarországgal, az egész birodalommal szemben bármilyen változtatással kapcsolatos reakcióját meghatározta, tehát hogy semmit nem szabad változtatni, mert ha akármit, szóval a legkisebbet is engedünk, kiszámíthatatlan, hogy hová vezet a láncreakció szerűen a változtatás. És megint van egy személyes trauma, vagy tehát egy olyan trauma, aminek aztán politikai következményei vannak. Amint véget érnek ezek a perek, kivégzik a 7 vádlottat, többieket útnak indítják a várbörtönökbe, és akkor ezeket az izgalmakat kipihenni nyáron Bécsbe, illetve a Ferenc kedvenc pihenőkastélyába, Luxemburgba megy Sándor Lipót nádor is. Egyébként ő volt a kedvenc öccse, tehát akivel ő még a legszemélyesebb viszonyban van, és ott zárójelben ez közismert, hogy a Habsburgoknál nevelési hagyomány volt, hogy a fiúknak valamilyen szakmát meg kellett tanulniuk a gyerekkorukban, tehát valamilyen kézzel üzhető szakmát. Ferenc egyébként a kertészetet, és szenvedélyes kertész volt uralkodó korában is egyébként, tehát mondjuk Schönbrunnban, és főleg Luxemburgban az volt a kedvenc pihenőkastélya, tehát saját kezűleg metszegetett rózsákat, és ezt nagyon élvezte. Na, hát Sándor Lipót egy veszélyesebb szakmát választott, a kémikus vagy vegyész szakmát, és egy családi ünnepre ő állította elő a tűzijátékhoz a petárdákat, és felrobbant ott Luxemburgban, és ő meg két segédje rettenetes kínok között és súlyos égési sérülésekkel 2 nap múlva halt meg. És a halála előtt ő, aki egyébként, tehát valamikor a perek végén írt egy memorandumot Ferencnek a Magyarországon követendő politikáról. Ez a Martinovics összeesküvés, ez Sándor Lipót számára is egy traumatikus élmény volt ennek a felfedezése. Ő ugyanis addig egy kifejezetten pozitív elfogultsággal viszonyult Magyarországhoz, magyar rendekhez. Tehát valami olyasmivel, mint a később József Nádor, és ő teljesen megdöbbentette ez, hogy az köztük olyan emberek, akikkel ő addig rendszeresen érintkezett, vagy közben meg egy összeesküvést szőttek, és egy teljes fordulat volt ebben a memorandumban, tehát amiben a jövőre vonatkozóan tett javaslatokat, hogy Magyarországgal szemben milyen politikát kell folytatni. Tehát ellenőrzés és elnyomás, mert megbízhatatlanak álnokok, ilyenek, hogy az oktatást visszafog, tehát különösen veszélyesnek tartotta a tanárokat, professzor, az egyetemeket és az iskolákat, a népoktatásnak az amúgy is nagyon alacsony szintű, vagy tehát szorványos népoktatásnak a visszafejlesztését, hogy parasztoknak egyáltalán nincs szükségük arra, hogy megtanuljanak írni, olvasni, tehát teljesen fölöslegesek. És a titkos rendőrség, ellenőrzés, cenzúra, különösen az iskolák és a felsőoktatás ellenőrzése. Ezt eljutotta, és kb. Pár hét múlva érte ez a tragikus baleset az uralkodó kedvenc öccsét. Ettől kezdve ő lényegében egy politikai végrendeletként tekintett erre a memorandumra, és ahogy Benda Kálmán, aki a Magyarország és a birodalom ekkori tehát 90-es évei történetének a legmélyebb kutatója volt, úgy fogalmazza erről, hogy és ettől kezdve Ferenc a tehetségtelenek makacságával ragaszkodott a öccsének ezt, tehát egy szentírásnak tekintette, és ezt igyekezett minden erejével végrehajtani.
És ennek kellett, hogy ellentartson József Nádor, ha jól értem gyakorlatilag, illetve az fogalmazódik még bennem, hogy az, hogy politikában ilyen, ha jól értem, többé-kevésbé a reménytelenhez tendáló a helyzet, hogy itt politikai reformok átmenjenek és megvalósuljanak. Ez lehetett a, nem is tudom, kovásza annak, hogy a magyar társadalmi elit, talán lehet így mondani, az a kultúra felé fordul, mert mégiscsak itt az 1790-es években elindulnak olyan dolgok, hogy a Kozincit említetted, a nyelvújítást nyilván nem lehet kihagyni ebből a történetből, 1802 Nemzeti Múzeum alapítása Széchenyi által, még a Tudományos Akadémia is Ferenc uralkodása alatt történik, az már sokkal inkább a reformországgyűléseknek a hangulatában, de hogy mégiscsak elindul valami, vagy itt a 19. század elején, és ez inkább benyomás, mint tény, de hogy itt mégiscsak kinevelődik egy olyan generáció, és elindul egy kulturális pörgés. Szerintem a legtöbben az, hogy a reformkorban, vagy hogy itt a 19. század elején milyen írók-költők működtek, az talán a nyugatos időszak, ami még ezzel vetekszik, de hogy a köztudatban máig ők vannak benne, tudom, hogy ez már inkább Ferenc uralkodásának a vége.
Inkább a vége. Aha. Tehát Ferenc uralkodásának az első évtizedei, mondjam egy egyszer, ez a háborús időszak, 1814-ig, tehát mondjuk Ferenc uralkodásában 22 év, ami szinte néha egy-két éves szünettel, de szinte folyamatos háborúk, és 1795-nél ott hagytuk abba, hogy egy drasztikus váltás Magyarországgal szemben, de ehhez képest egyrészt működik a példastatuálás szándéka, tehát valóban egy visszahúzódás, a félelem, ez hat. Ő Magyarország tehát rendi intézmények, helytartó tanács, kancellária, stb. Ő ekkor hajtja végre, tehát a Martinovics összeesküvés, tehát a perek lezárulta után hajtja végre azt a cserét, amit az előbb a birodalmi intézmények élén említettem. Tehát itt 1996-ban történik meg. Ezek nem, semmi közük nem volt a Martinovics összeesküvéshez, de önálló, tehát rendi szellemben, de ennek a magyar birodalmon belüli különállásnak a védelmezői voltak, stb. Ez megint csak jellemzően jellegtelen bürokratákra és személyes lekötelezettjeire cseréli le, és a következő másfél évtizedet egy elég jó, tehát a nemességgel elég jó együttműködés jellemző. Tehát nincsenek konfliktusok, benne van a példastatuálásnak a sikere is, de alapvetően van ennek egy nagyon reális magva. Ezek a háborúk nem csak, tehát a birodalom szempontjából óriási megrendüléseket hoznak, folyamatos területi változások, és összességében ezek a területi változások veszteségek, tehát 1805-ben, illetve 1809-ben egy-egy vesztes háború sorozat után már a birodalom törzs területeiből is vesz, tehát osztrák örökös tartományokat, mint Tirolt, Krajnát, tehát mai Szlovéniát, tehát ilyeneket is, Salzburgot veszíti el már a Habsburg uralkodó, tehát ezek valóban tehát drámai eseményeket, megrázkódtatásokat él át. De ezen kívül van ezeknek a háborúknak egy olyan pozitív következménye is Magyarországra és a magyar birtokos nemességre nézve, hogy ez a fegyverben tartott háborút létszámú hadsereg elérhető közelségben piacot jelent a magyar mezőgazdaság termékeinek, és egy addig soha nem látott pénzbőség nek örülhet a birtokos nemesség. Ez a Magyarországon, magyarországi mezőgazdaságban az árutermelés, vagy mai szó, mondjuk a piaci viszonyok, tehát a piaccal való kapcsolatba kerülésnek a korszaka ez, ami kb. Egy másfél évtizeden keresztül egy olyan háborús konjunktúra van, aminek a mezőgazdaság és a tehát az a része, ami bekapcsolódik a piacba, a birtokosok, nagybirtokosok, a haszonélvezői, magyarországi klasszicista kastélyoknak és kúriák nagy része ekkoriban, tehát 19. század első két évtizedében népül, és ennek a háborús konjunktúrának az emlékműve, ha tetszik. Tehát futagazdaság, mai kifejezésekkel futagazdaság szekere, és ezért nem élezik ki a politikai konfliktusokat, és Ferenc viszont van benne annyi tanácsadói, van annyi politikai bölcsesség, de ez egyébként beleillik az ő világképébe, tehát hogy hogy legalább a formákhoz, tehát hogy mindenben ragaszkodni a régihez, ebbe benne van az is, hogy hát ha Magyarországon az a alkotmány, hogy országgyűléseket kell tartani, és a hadiadót meg az újoncokat az országgyűlésnek kell megajánlani, akkor ő, amikor erre szüksége van, még gyakrabban is, mint az előírt 3 évenként, tényleg összehívja, és a rendek pedig megajánlják, mert érdekeltek ebben az együttműködésben, tehát ez 12-ig tart, amikor a birodalom olyan mértékben eladósodik a háborúk következtében, ez az eladósodás már Mária Terézia háborúinál megkezdődött, de a napoleoni háborúk idejében szabadul lezel, és már válik kezelhetetlenné, aminek a következménye egy addig soha nem látott infláció. Itt már ugyan elvben értszpénz alapú a birodalom pénzrendszere, de gyakorlatban a pénzforgalom túlnyomó része az bankjegyekben zajlik, amik el tudnak értéktelenedni, ha az állam nyakló nélkül nyomja a költekezésének a fedezésére. Itt ez történik, és 1811-re már annyira kezelhetetlenné válik, hogy akkor egy csapásra ötödére szállítják le, devalválják a pénznek az értékét, ami ennek a soha nem látott pénzbőségnek a hasznát, ezt a jólétet egyszer nagyon durván megcsapolja, és hát 11-12-ben ülésező országgyűlés már nagyon elkeseredett és harci, és ennek a hangulatában zajlik. Azért még megajánlják a kért újoncokat és adókat, de ráadásul miután 2 évvel később, ugye 1814-ben véget érnek még hozzá a koalíciós hatalmak győzelmével, Napóleon totális vereségével véget ér a francia háború korszaka, a Ferenc részéről megszűnik ez az együttműködési kényszer, és aztán így következik egy olyan 13 év, amikor teljesen abszolutisztikusan uralkodik, tehát 1825-ig nem hívja össze az országgyűlést, kizárólag rendeletekkel uralkodik, és ez már tehát véget ért a háborús konjunktúra is. Visszatérve az eredeti kérdésedhez, tehát hogy a kultúrába vonulnak el, én nem, ezekből az évtizedekből azért még nem nagyon lehet említeni olyan, mondjuk a mai kulturális emlékezetben jelentős szerepet játszó írókat, költőket, tehát inkább csak olyanok vannak, akiket mondjuk a szakemberek, tehát az irodalom történészek tartanak számon. Azokat, tehát az intézmény, például a Nemzeti Múzeumnak az alapítását említetted, az elsősorban nem kulturális tett. Tehát mai fogalmaink szerint, tehát hogyha ilyen szférákra osztjuk a dolgokat, az nem kulturális tett, sokkal inkább a 1790-ben II. József halála után, tehát tulajdonképpen a modern magyar nemzet megteremtését, először mint eszmei konstrukciót, majd egyre inkább gyakorlatban is, ez 1790-ben indul, II. József halálával, tulajdonképpen az ő centralizáló, homogénizáló politikájának az ellenhatása, tehát tulajdonképpen ezzel kelti életre, hogy provokálja ki, és ez miközben a Ferenc alatt egy teljesen reakciós politika, tehát azok a modernizációs törekvések, amik a felvilágosult abszolutizmust jelentették, ezek nyomtalanul megszűnnek, így a magyar országgyűlések sem állnak már elő olyanokkal, amivel mondjuk a 90-91-es előáll, viszont nem merül feledésbe ez a másik vonal, tehát a nemzet. Inkább még csak az előkészítő lépéseiről beszélhetünk, és ez leginkább a nyelvvel van összefüggésben. A nyelvújítás is, amit említettél, de egy másik vonulat az, hogy a magyar nyelv államnyelvé válása felé vezető lépések. És ez a folyamat ebben az időszakban sem áll meg. Tehát szemben a mondjuk a modernizációval ez a nemzetteresítés ez nem áll meg. Tehát ezeken a napóleoni háborúban zajlott országgyűléseken, amiknek az uralkodó szempontjából a fő és egyetlen lényeges napirendi pontja az adó és az újoncok megajánlása, de több országgyűlésen is mintegy cserébe ilyen engedményeket kérnek, tehát lassanként elkezd meghódítani bizonyos pozíciókat a magyar nyelv. Tehát például az, hogy a törvények most már magyar nyelven is, tehát a latin mellett magyar nyelven is megjelenjenek, hogy lehessen magyarul írni különböző kormányhivataloknak, stb. Megyék majd egymás között leveszessenek. Tehát a Nemzeti Múzeum alapítása inkább ebbe a mozgalomba illik. Tehát az ilyen ma nekünk azért a múzeum szó, ami a kulturális szférához tartozik, az nagyon hangsúlyos, ott sokkal inkább tehát az alapítás idején sokkal inkább a nemzeti jelző volt hangsúlyos, és ugyancsak ezekben az években 1807-es országgyűlésen kerül szóba, és 9-ben hoznak törvényről a Ludovika Akadémia alapítása, tehát a nemzeti, a Magyar Tisztképzés Intézmény, amiből ugyan még 60 évig nem kezdődik meg a működés, de a pénz alapját megteremtik. 2 évtized múlva még szintén Ferenc alatt fölépítik a palotáját is, csak éppen az oktatás nem indul meg benne. Tehát a uralkodásának ebből az idejéből, magyar szempontból mégiscsak vívmány, eredmény. Az a kulturális pesgés az inkább csak a 25 után, tehát ugye akadémia alapítása, a magyar romantika indulásának, tekintjük Vörösmarty Zalán futásának a megjelenését, és az a kulturális teljesítmény az inkább a 30-as, 40-es években születik meg. De egy hatása, tehát mégis, amit meg kell említeni, tehát úgy kérdezte, hogy megfigyelhető, hogy a kultúrába húzódnak vissza, ha nincs közélet, és azt mondtam, hogy ez nem, tehát nincsenek jelek. Inkább azt mondanám, és ez nem csak, sőt, talán nem is Magyarország a legjobb mint a példa erre, hanem inkább a örökös tartományok, tehát leginkább Bécshez kötető. Ugye Ferenc uralkodásának az évtizedei, hogyha egy ilyen kulturális irányzathoz akarjuk, akkor a Biedermeier korszak. A Biedermeier hagyományosan összefüggésbe hozza a történetírás Ferencnek ezzel a szigorúan represszív közéletet, ellenőrző, kiiktató, tehát a nyilvánosságot, a közéletet, a birodalom nyugati felében még sokkal inkább, tehát az abszolutisztikusan kormányzott felében még sokkal inkább, mint Magyarországon kiiktató korszakával, hogy az emberek, tehát a polgárság, középosztály visszahúzódik a családi, baráti, társasági körbe, hogy a Biedermeiert most a bútor stílusok, de nem a bútor stílusokra gondolom, hanem Biedermeiert fajta életérzésként is le lehet írni, és ez a magánéletbe zárkózik. A magánélet fölértékelődik, a családiasság, hogy nagyobb jelentőséget, sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Kultusza keletkezik az érzelmeknek, a családon belüli, ez a családtagok, barátok közötti érzelmeknek, szentimentalizmus. Ezt összefüggésbe hozzák, ez a 20. századból sem ismeretlen, hogy olyan rendszerekben, ahol a közélet, finoman szólva, erősen korlátozott, hogy akkor felértékelődik a magánéletnek, a társasági életnek, a családnak a szerepe, az oda való visszahúzódás. Ez megfigyelhető Magyarországon is, tehát mondjuk Kazinczy hatalmas levelezésében, mert nincs szabad sajtó, ahol publikálni lehetne.
Nem a téma kimerítése, hanem az időkeret kimerítése miatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon és TikTokon. És hogyha tetszett az adás, akkor kérlek, hogy oszd meg, ha valamelyik podcast megosztón hallgatod, akkor pedig értékeld, hogy minél többekhez eljussunk. És az záró kérdésem pedig az, hogy Ferencnek ez a, hogy fogalmaztál, középszerűsége. Ez, most beszéltünk arról, hogy a Magyarországra hogyhat meg, honnan van ennek az eredete, de hogy a halálakor, vagy a halála környékén mit hozott birodalmi szinten? Vagy volt-e ott próbálkozás arra, hogy valami változzon? Tudom, hogy nagyjából kikövezett az út, hogy ott van az uralkodó, vagy a trónörökös, megkoronázzuk, de hogy lendült-e visszafele, próbálkozott-e visszafele lendülni az inga 1835-ben?
Azért nem, és köszönöm, hogy még ezt az utolsó kérdést feltetted, mert súlyos hiányérzet lett volna, hogyha az egész beszélgetésben nem hangzott el egy név, Klemens Metternichnek, a Metternich hercegnek a neve, aki 1809-től államkancellár, tehát formálisan a külügyek élén áll, és 1821-től pedig a Ferenc mellett, mögött, helyet tulajdonképpen a birodalom kül- és belpolitikájának az első számú meghatározója. Az öregedő Ferenc meglehetősen, tehát továbbra is szorgalmas hivatalnokként mindent elolvas, tehát elveszik a részletekben, de valójában átengedi a vele teljesen azonos világképet, azonos célokat való, Máló Metternichnek a tényleges irányítás. Tehát nem véletlen, hogy azért ezeket az évtizedeket elsősorban Metternich korszaknak, a rendszert Metternich rendszerének mondjuk. Tehát nem arról az, hogy háttérbe szorítja Ferencet, hanem ő valószínűleg megkönnyebbülve valamennyire hátrébb lép, hogy van valaki, aki pontosan azt csinálja, tehát nem kell instruálni, születetten ugyanazt gondolja, ugyanazok a céljai, mint neki. Metternichnek egyébként nem fantáziátlanságból, tehát ő valószínűleg ő fölismeri, hogy ez a nemzetek születése, ez a sok nemzetiségű birodalom elkerülhetetlen széteséséhez fog vezetni, tehát ő Don Quixote-ként ennek próbál ellene szegülni, tehát nála távolról sem a középszerűségről és fantáziátlanságról van szó, és ezt a uralkodásra alkalmatlan elsőszülöttjét, a legitimitás elvének a biztosítására, aminek ő az Európában az első számú őrének tekinti, már 1830-ban, tehát még életében megkoronáztatja magyar királyá, és lényegében kialakul a végére, tehát a halál előtt már egy olyan struktúra az államtanácsnak, a Metternichből, Holofrát grófból és két főhercegből, Ferenc Károlyból és Lajos főhercegből álló szűk körű, tulajdonképpen az uralkodót helyettesítő, formálisan tanácsadó, gyakorlatban a döntéseket hozó testület, akik mellette is végig ott voltak. Tehát miután a hatalom azoknak a kezében marad, akikkel ő addig is gyakorolta, tehát igazából ilyen fordulat. És természetesen vannak kisebb hullámzások, hol ilyen irányba, ugye, halála után, sőt már életében megkezdődnek politikai perek Veselényi ellen, halála után Kossuth ellen, tehát van egy terrorizmus politikája, 40-es években vannak kísérletezések, de az, tehát amikor azért fölismeri Metternich, hogy talán teljesen változatlanul mégsem maradhat minden, de igazi inga kilengésről nem beszélhetünk a halála után. Ahogy a bevezetőben mondtam, tulajdonképpen azért többé-kevésbé ez a ferenci rendszer, ez a változásra képtelen ferenci rendszer törik 1848-ban, mert hiányzik belőle rugalmasság, nem hajlítható, nem alakítható, tehát csak széttörni lehet.
Kornán Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.